kerülünk, de itt még erről nincsen szó. Fölírnám azt, amit az elmúlt alkalommal elértünk, és amiből kiindultunk, meg mutatom is. Tudják, itt volt ez a kiragadott víztest a K221-ben álló vízből. Mondtam maguknak, hogy bárhogy állhat, fontos is, mert ha ez már kezdetekkor nem állhatott volna bárhogy, akkor a levezetés általánossága és általánosíthatósága sérült volna. Értik? Márpedig én a világ törvényeit akarom megoldani, legalábbis erre törekszem. Aztán kiderül, hogy ez nem nagyon működik, de ez a beavatásnak már egy későbbi stádiuma, most mi ezzel ne foglalkozzunk. Maguk többnyire 20 év alatti optimista fiatalok. Tehát nekem ugyanaz a küldetésem, mint más ilyen felnőttnek, a jövő a maguké lesz. Ugye ezt már mondták mások is. Erre kell készülni. Na szóval volt itt ez, és akkor ennek a két vége között volt ez az elemi nyomáskülönbség, ami vagy van, vagy nincs, de ha nincs, akkor nulla. És akkor ez tulajdonképpen a folyadék, amiben ezt az egészet nézem, ezt a törvényszerűséget, sűrűsége, az tér, az erőtér, amiben vagyok, annak a vektoriális térerőssége, és az elemi elmozdulás vektor. Ez volt a hidrosztatika Euler-féle alapegyenlete. A hidrosztatika Euler-féle alapegyenlete. P nyomás, felületegységre eső erő, gyorsulás dimenzió, ez pedig hossz dimenzió. Természetesen, amíg nem mondom, hogy másképp csináljuk, addig tudjuk, hogy egy Descartes-féle derékszögű koordináta rendszerben dolgozunk. Majd aztán lesz olyan szituáció, hogy hengerszimmetrikus lesz a feladat, abban a pillanatban teljesen fölösleges erőbefektetés három dimenzióban dolgozni, veszünk egy síkmetszetet a forgás tengelyen keresztül, úgynevezett meridián metszetet, mérnöki ábrázolás, tantárgy, vagy mondták, vagy nem, de én most mondom, és akkor az ugye, ha valami hengerszimmetrikus, az bármilyen állásban igaz, ezzel a feladatot két dimenzióra egyszerűsíti az ember. Akkor, amikor meg egy hosszú Duna-szakaszra nézem, mondjuk az árhullám levonulási viszonyokat, amit ugye, hogyha úgy egy műholdról néznék, hát akkor azt egy ilyen kis szalagnak látnám. Na, hogyha a Dunát ilyen kék szalagnak nézem, akkor a szelvény mentén integrál átlagolva, tulajdonképpen a folyás mentén egy térdimenzióban is eredményes tudok lenni. Különösen akkor, hogyha úgynevezett operatív előrejelzés a feladatom, vagyis kell valamit holnapra mondanom. Na most, ha annyi ismeretlen kiszámítására kényszerülök, hogy az egy nappal való előrejelzését a Duna állapotának a legjobb számítógép is csak két nap alatt tudja kiszámítani, ebből előrejelzés nem lesz, maximum hátrajelzés, erre nem fognak fizetni, és erre az árvízvédekezés is csak körülményesen fog mozdulni, értik ezeket a viszonylatokat. Ide visszatérünk, és akkor azt mondtuk, tudják, hogy azért kicsit egyszerűsítsük a dolgot valami praktikus irányba. Erre az F-re azt mondtuk, hogy ez most már így ebben a rendszerben nézve a földi erőtér. És akkor ennek a komponensei tisztáztuk, hogy mi vízszintesen egy nyugalomban lévő test vagy folyadékra nem ismerünk térerőssége, csak függőlegesen, ne értsék félre, nem véleményt formálok, csak az előjelét mutatom, hogy az így mutat, tehát akkor azt mínusszal veszem, szóval ennek a komponensei az 0, 0, x és y irányba, és értékét tekintve mínusz g a z irányba. És akkor ehhez azt mondtuk, hogy fölveszünk egy ilyen szabad felszínű víztestet, valahol itt fölveszünk egy viszonyító síkot, Balti-tenger szintje, Adria, és ahhoz képest tengerszint feletti magasságban beszélünk. Érdekes volt, amikor Finnország felé egy, a Helsinki közeli öbölre volt egy ilyen kutatási munkánk, és azt hittem, hogy rosszak ott a dolgok, mert a szintek olyan nulla körüliek voltak. Igen, de előtte soha nem dolgoztunk tenger közeli projektben, ahol a szintek tényleg nulla közelében vannak, értik, mert hát a tengerszint az tengerszint. Tehát valahogy így lehet ezt fölfogni. Na jó, ez itt, ez a szabad felszín, itt a légkör van, egyfajta alapmagasságban van, nulla indexel szoktuk elintézni az ilyen alap, is, alap paraméterszerű dolgot, Z0, mondja az ember. Ahol ugye most nem kötünk fogadásokat, hogy a légköri nyomás P0 fog érvényes lenni, ez a szabad felszín definíciója, a nyílt felszín. És akkor itt belül, ahogy a múltkor talán már mondtuk, hanem ebben a Z általános magasságban vagyok kíváncsi a P nyomásra, akkor amikor a felszíntől ez H mélységben van, ugye a H az ezek szerint egyenlő a Z0 mínusz Z, bárhol vagyok. Egyébként ez egy ρ sűrűségű folyadék, ha víz, akkor ismerem a róját. És akkor tudják, itt egyfajta megoldást kell produkálnom. Ez ugye, hogyha így kicsit matematikailag, ez a P-nek, mivel ez egy vektormennyiség, aki a matek egyet végighallgatta, ez a grádiense lesz, az lesz egyenlő a F helyébe behelyettesítve 0, 0 az XY, a DZ-s komponensnek, ahogy a múltkor ezt megcsináltuk, most csak átszaladunk rajta, lesz egy mínusz G szorzója, tehát mínusz rószor G-szer DZ fog kialakulni. És akkor ebből lehet úgy, hogy mind a két oldalt integrálom, a bal oldalt P szerint, a jobb oldalt Z szerint, vagy egyfajta keresés, azt mondom, hogy na mi lenne az, aminek a grádiense ez, tudják? És akkor az a helyzet, hogy itt ebből, ezen az oldalon egy integrálással P lesz, itt meg mínusz rószor G, itt ugye egyszer DZ volt, az egyet most úgy nézem, hogy a Z szempontjából azt, ha integrálom, akkor Z-t kapok, mert a Z deriváltja egy, értik ezt a fajta okfejtést, szorozva Z-vel tehát, és akkor, ha most visszafele nézném, akkor ott, mivel még nem határozott az integrálom, ezért ott még joggal föl kell tételezni egy C integrálási konstans. Még egyszer, ha maguk ezt visszacsinyálják, akkor megkapják a felső egyenletet, mert ez a határozatlanság. Ami azt jelenti, hogy már látom, hogy a P és a Z között milyen a függvénykapcsolat jellege, lineáris. De még nem tudom pontosan, hogy milyen addicionális tagok vannak. Tehát már kiderítettem Mohamed koporsójának az alakját, csak még nem tudom, milyen magassal lebeg. Tudják, ez ott egy alaptétel, és ez a misztérium, ez fönn is van tartva. De mi most megpróbáljuk a lebegés magasságát is megfogni. Nevezetesen azt mondjuk, hogy ide még ismerni kéne valamit, hogy azt a C-t ki lehessen, tudják pöccinteni, mint olyan. Hát van-e itt ismeretünk? Tehát én most ugye imitálom a problémákat, nincs itten probléma igazából. Szerintem, ha a Z egyenlő Z0 helyet vizslatom, akkor ott a P-re tudok valamit mondani. Eztetetet tudom mondani. Ez a szabad felszín, mint ennek a vizsgált víztestnek a pereme, a kerülete, vagy a határa. Elmennek három építőkari tanszékre, az egyik így mondja, a másik úgy, a harmadik amúgy. De mi azért értjük. Nem lehet ezt így eltitkolni előlünk. Ez még része a vizsgált rendszernek. Vagyis az az egyenlet a C-vel együtt, ő rá igaz, be lehet oda helyettesíteni. Tehát akkor P0 egyenlő mínusz rószor G-szer ide jön a Z0, és ide jön a C. És akkor mondjuk ez az egyes, ez meg a kettes egyenlet, és akkor én az egyesből kivonom a kettest. A bal oldalból a bal oldalt, a jobb oldalból a jobb oldalt. És a mérleg az ugyanúgy marad. És akkor azt mondi, hogy ebből az következik, hogy P mínusz P0 egyenlő, ugye itt a mínusz kivonásával plusz lesz, bátorkodnék a rószor G-t kiemelni, és Z0 mínusz Z-t kapok, C mínusz C a győ. Esetleg angolosan adieu, csak azért, hogy értsék, ha valahol így hallják. Ez már nem rossz, illetve egyre jobb. És akkor itt még mahinálok adott esetben, mondjuk a rószor G-re bevezettük a gamma fajsúlyt, ugye? Mert az be kellett vezetnünk, itt egyfajta nem vérszerződést kellett kötni, hogy a gamma használatára jogunk van. Mert egyébként a ró szerepel csak a hivatalos listán, tehát gamma szorozva, a Z0 mínusz Z-re szerintem azt mondtuk, hogy H, vagyis a pont fölötti vízoszlop magassága, és akkor P hidrosztatikus nyomás, az egyenlő lesz gammaszor H plusz P0. Tehát mindenhol érvényesülni fog a P0, plusz még, ha egy víztestben vagyok H mélységben, ott egy gammaszor H, ez nyomás dimenziójú lesz, hidrosztatikus plusz nyomás keletkezik. Ugye a gamma az térfogat egység súlya. H-val megszorozva az egységnyi alapterületű H magasságú vízoszlop vízhasáb súlyát kapom meg. Ezt a tetet kell tartanom, ezt hívjuk nyomásnak. Értik ezt a fajta? Ugye néha így elmegyünk ilyen titszintre, csak nekem szóljanak, ha túl hosszan ott maradok, hogy jöjjek onnan vissza, mert azért maguk BME építőmérnök hallgatók. Ezzel még egyet csinálok, leosztom a gammával. Ugye én itt bármit megtehetek, de azért próbálok értelmes dolgokat tenni. P per gamma egyenlő H plusz P0 per gamma. És akkor ez földi erőtérben a hidrosztatika alapegyenlete nyomás magasságra. Ez azért jó, mert amit rajzolok, az úgy, ahogy van, hossznak, pontosabban magasságnak igaz is lehet, ha értik. Tehát ez az ábrázolás és a valóság jobb egybeesését szolgálja másrészt. Nem tartalmazza azt konkrétan, hogy milyen folyadékról is van szó. Tehát egy univerzális ábrát ad, akinek volt gyakorlata az ilyennel már nyilvánvalóan operált is, és ezzel azért megismerkedett. Aztán majd, ha valaki megsúgja nekem, hogy ez víz avagy higany, úgy fogom a dolgot tovább skálázni. Ezt majd mindjárt meg is nézzük. Ezt kéne még megnézni, hogy a légköri nyomásnak megfelelő vízoszlop magasság az mekkora. P0 per gamma. Itt, ha ez végig korrekt voltam, ennek a dimenzióját nem kell megvizsgálni, mert ha ugyanolyan dimenziókkal indultam, akkor ennek az lesz a dimenziója, mint a többinek. Ha ebből így nem tudnám, ebből meg tudom állapítani, hogy ez magasság, értik? Tehát a P0 per gamma az nyomás magasság, vagyis hossz dimenzió. Légköri nyomás 10 az ötödiken, Pascal. Amúgy a Pascal szerintem az Newton per négyzetméter. Vízoszlopról beszéltem, a gamma, az meg 10 a negyediken Newton per köbméter. És akkor a P0 per gamma, az 10 az ötödiken per 10 a negyediken, newtonék kiütik egymást, méter négyzet, méter köb, 10 méter. Ha nincs a P0, akkor a vízoszlop egy zárt csőben 10 méter magasra tud fölszaladni. Miben? Vákumban. A nincs P0 vákumot jelent. A vákumnál vákumabbat csinálni nem lehetséges. Értik a dolgot? A semmi az a bőrfotelbe hátradőlve is semmi marad. Ha valamivel kell valamit kezdenünk. Azt akarja ezzel a költő mondani, hogy itt van mondjuk a Adriai tenger, és abba bele nyomok egy csövet, az magasabb, mint 10 méter, és abban vákumot létesítek, kiszívok belőle minden gázt. Tudják? Akkor a kinti P0, az bent, mivel nincs kapcsolatom a légkörrel, nem tud érvényesülni. És ebből az következik, hogy itt, mivel itt nyitott a szája, oda nem megy be semmi, pusztán a P0 terjed befele, értik? Az gyengítetlenül az egész víztestben. Itt valaminek ezt a P0-t kompenzálnia kell, mert egész addig nincs egyensúly erőtanilag. És akkor képzeljék el, hogy itt vákum van, és itt pedig olyan 10 méterre főszalad a vízszint, és ami kezdetben itt üres volt, most ott üres. Értik? Mert nincs mit összenyomni, mint olyan. Ebből az is következik, hogy a szónak a szoros értelmében szivattyúzni, értik, szívni, 10 méternél magasabbra, teljesen behorpadt, tehát mindenhol beszippantva, se lehet, értik? Nem. Téves. Szerintem pumpen, németül pompás, franciául pompás, mint olyan, de pompás, és pumping angolul. Egyik se szív, mindegyik nyom, nem tudom, értik-e. Tehát igazából a nyomattyú lenne a helyes kifejezés, de idáig, ugye ha a Kazinciék idején már szivattyúztunk volna, akkor ez így rendben lett volna, de nem. Bár Kazinciék se tudtak teljes körű tevékenységet folytatni, tehát azt megalkották, hogy én innen érkezve egy jövevény vagyok, de még sosem mondta nekem senki, hogy így meg egy menevény lennék, tudják, ebbe a irányba. Szóval valahogy így van ez a dolog, de nem akarjuk elgumorizálni teljesen. Tehát megjegyezni, úgynevezett axiális típusú szivattyúval utolsó hét, ami a szószoros értelmében csak szívni tud, és kis nyomást tud létrehozni, 10 méter. Ha 10 méternél magasabb, emelő magasságra van szükségem, akkor vagy sorba kapcsolok ilyen szivattyúkat, vagy pedig nyomattyút alkalmazok, nem radiálist. Bejön a szivattyúba, rossz az elnevezés, mindig úgy megzökkenek, amikor mondom, de használjuk. Bejön, és akkor egy forgó, egy járókerék lapátjai megvezetik, és a forgásból a a fordulatszámból következő kerületi sebességet, plusz a kilépési sebességet adják ennek a vízrészecskének, ami belép, de már radiálisan, nem egész radiál, megvezetettség. Az ott ugye, minél jobban forgatom, nem ennyire egyszerű a dolog, annál nagyobb sebességet ad, ami ugye V, szerintem gimiből azért jön egy MV négyzet per 2 mozgási energia, vagyis ez a mozgási energia, ez fokozható. És az már fölé tudja vinni, ott már nincs ez a 10 méteres korlát, mint ennek a vákumnak a megfelelője. Ha itt higany lenne, tehát amit mondtam itt, a Adriai tenger, az higanyból lenne, az azért túl sok, tehát hogy mondjam, nyersanyag kincsekre mi vadászunk, de nem ilyen mértékben, akkor itt belül a vákummal rendelkező csőben olyan 70 centire szaladna csak föl, értik? Mert ugye 13,5-ször nagyobb a sűrűsége, szorozva G-vel a fajsúlya a higanynak, mint a... Ez ugye azt is mutatja, hogy itt ezt a nyomást, itt 10 méteres vízoszloppal tudom lemérni, értik? Mert ez egy mérési mód is. Mert ha fölmegyek a Mount Everestre, akkor ott nem fog 10 méterre föl szaladni. Na most én láttam már sok ilyen tudósítást, de ott ilyennel még nem láttam a hegymászókat birkózni, mintha inkább a légszomjjal birkóznának, meg minden egyébben. Tudják, ott a vízforrás pontja se olyan, és amikor viccelődünk a forráspontokkal, mert természetesen azoknak élettani hatása is van, tehát ott nem egyszerű a dolog. Azt is látják, hogy az a nagy kunst, ha valaki légzőkészülék nélkül, tehát légzőkészülékkel már sokan voltak ott, de annélkül igazából kevesen. Tehát primitivus maximus szinten úgymond nyomásmérő berendezés, ehhez nekem egy 10 méteres létra kéne. Én ugye majd 2 méter vagyok, de hát ez nekem is ugyanaz a probléma lenne, mint bárkinek, bár így a szárazföldön nekem vannak előnyeim, ezért nem mentem el sose vízilabdázni, mert az ottan nagyon egyenlővé teszi a viszonyokat. Tehát higannyal kell operálni itt belül, és akkor lehozom 70 centire a leolvasandó magasságot, értik, amit mondok? Szóval higannyal ezeket töpöríteni lehet. A mai nyomásmérők, manométerek természetesen ennél jóval fájintosabbak. Úgyhogy ez a helyzet. Rajzincsunk egyet-kettőt, ilyen értelemben, mert ugye mi további törvényeket is megállapítottunk. Itt van egy vízszintes fenék, illetve majdnem mindegy, hogy milyen, és itt van egy függőleges fal, és itt van a szabad felszín, és akkor abszolút nyugalomban vagyunk. És akkor azt a hát kell megrajzolnom, úgyhogy egyébként a teljes vízmélység az H0, látják itt is ezt a hopp, ezt az alap értéket, ezt a nulla indexel rögzítem magamnak. És akkor én a következőt gondolnám. Itt ebben a pontban fölöttem ekkora a vízoszlop magasság. Ez mint szilárd vízzáró fal, ez azt fogja kikényszeríteni, hogy rám erőlegesen fog állni a helyi nyomás, meg a nyomás magasság is, meg ő feléje mutat. Ha régi szerkesztős világban élnénk, akkor azt mondanám, hogy körzőt előkapni, ide beszúrni, ezt körzőnyílásba venni, és ide leforgatni. Nem haragszanak, ugye, hogy ezt így mondtam, mi még így csináltuk. És akkor itt van a nyomás magasság. Egy tetszőleges H mélységben, fölöttem H vízoszlop van, a nyomás magasság akkora, csak befordítom a hidraulikaira korrekt irányba. Azt is tudom, hogy lineáris a kapcsolat. Tehát nagy kuka az, aki kettőnél több pontot keresgél egy egyenes meghúzásához. Az életben nem fognak azok egyegyenesre esni. Belefut az ember valami kiegyenlítő számításba, tudják, mint geodéziába. Ha nem volt, akkor majd lesz, tehát egy egyeneshez 2-nél több pontot nem keresünk, egy síkhoz 3-nál többet nem keresünk, mert az is kiegyenlítő számításhoz vezet. Csuklom már az elején lazítva volt, és akkor ezt így meghúzom. És magamnak berajzolgatok még kis nyomás-magasság értékeket. És itt a vinkliben, még itt a függőleges oldalon, vízszintesen állva H0 a nyomás-magasság. Na most, ha itt nyomást akarok, akkor egyszerűen az adott folyadék gammájával, fajsúlyával megszorozva megkapom. És akkor most tételezzük föl, hogy olyan skálázású vízszintesen a nyomástengely, hogy ez az ábra a vízre vonatkozó nyomás eloszlás ábra. Ha most ilyen léptékben higannyal föltöltve a higanyét akarnám itt ábrázolni, akkor el kéne ehhez képest mennem 13,6-szeres távolságra, és ide kéne kihúznom, értik ezt a célzást. Én most ezt nem teszem, csak a felvétel kedvéért sétálgatok itt egy picit. Ugye látták, hogy apró megtanult dolgokat itt azért össze kellett rakni, mint olyan. Úgyhogy ez itt a helyzet. Picit visszalépve, azért nézzünk rá, még mielőtt itt túl messze szaladunk, egy ilyen edényben van a víz. Tudják? És akkor ugye azt mondtuk, hogy itt ebben a pontban a nyomás magasság az nem más, mint H, a pontnak a mélysége. Maga a nyomás meg nem lesz más, mint egy ilyen egységnyi felületű, alapterületű vízhasábnak a súlya. És akkor ha ebbe ide, ebbe a víztestbe beleképzelek egy ilyen, még egyszer képzeletbeli elválasztó felületet, víz fönn, víz alatta mindkét oldalt. Ezek így nem változnak. Aztán ezt itt elmarom. Itt ez akkor szilárdra lesz téve, és eltávolítom. Még mindig a maradék vízben ugyanezek a viszonyok lesznek. Mire akartam játszani? Arra akartam játszani, csak kis törlőt nem találok ezzel, meg nem akarok belenyúlni. Arra akarok játszani, hogy ilyen is lehet a helyzet. Ilyen is lehet a helyzet. Szerintem ez meg már minket a közlekedő edényekre emlékeztet, hogy ugye mind a két ágban ugyanolyan magasra. Ennek ez az egyik üzenete, én influenzás voltam a közlekedő edények tanítása, korálltas iskola 8. osztály, és akkor a következő órára már jól voltam, és engem úgy a tanár elfelejtett és megkérdezte ezt. És én furcsáltam, hogy hát az előző órákon vízről beszéltünk, miért beszélünk az edényekről, kiszerelt arra kereket, hogy azok közlekedhetnek, de aztán elmagyarázták, hogy nem az edény közlekedik, hanem a víz benne. Tehát ez, amit most csináltunk, ez a következő szempontjából fontos. Akkor, amikor én azt a szabályt akartam maguknak kimondani, hogy hidrosztatikus állapotban lévő víztest, szabad felszínnel. Itt van egy pont, én maguktól kérdezem, hogy mekkora ott a nyomás magasság, a vízoszlop magasság. Maguk elindulnak függőlegesen, elérnek a felszínre, és ennyi. Ezt lehetne olyan ingerenciánk, hogy mindenképp ezt az utat a víztestben akarnánk megtenni. És akkor azt mondom, hogy ugyanezen a szinten, itt kérdezem ebben a pontban, valaki elindul és falnak ütközik. Aztán elhallgat. Nem. Mehetünk a szabad felszín szintjéig bárhol. És itt is ugyanaz a H, vízoszlop magasság, nyomás magasság, szorozva gammával nyomás érvényesül. És akkor innentől ebbe ugye lehetne is huszkodni, kicsit úgy saját magunkra építünk, úgymond azonos nyomású pontokat összekötő görbéket. Először is azok egyenesek lesznek, másodszorban vízszintes egyenesek lesznek. Ha az azonos nyomású potenciál, azonos ekvi, ekvipotenciális vonalak. Itt a föltöltött K221-22-ben ezek ekvipotenciális felületek lennének. Egy függőleges síkmetszetbe látszanak ezek vonalnak, pontosabban egyenesnek. Én akkor elindulok, és húzkodok maguknak egy-kettőt. Egyéb iránt szerintem hallgatólagosan már egyet mi behúztunk, mert a vízszintes felszínen P0 a nyomás, és nulla az extra nyomásmagasság. Az is egy ekvipotenciális vonal. Az is egy azonos nyomású vonal. Erre én szerintem húzkodjuk rá az eredő erők vonalait. Ennyi van nekünk most egyelőre, mint erőhatás. És akkor ezt itt berajzolom. Tehát így áll össze a dolog, hogy ezek az erővonalak és ezek az ekvipotenciális vonalak, ezek egymásra merőlegesek, mint olyan. És akkor itt volt ez a közlekedő edényes dolog. Amíg itten nincs azonos szinten a két nyakban a víz, felszín, addig nyomáskülönbség van, addig nem érvényesül a hidrosztatika nyugalmi törvénye, az addig fog elmozdulni, amíg ki nem egyenlítődik. Talán itt még egyet is meg lehetne csinálni ebből a P0-ból, vagy akár a P0 per gammából, amire azt mondtam, hogy az mindenhol annyi. És itt tudják, miért nem rajzoltam be a P0 per gamma plusz nyomás magasságot? Mert ez egy olyan fal, aminek ezen oldalán szintén szabad levegő van. Tehát amit innen a vízoldalról berajzoltam volna, azt innen is berajzoltam volna, kettő kiütötte volna. Egymást mi a fenének rajzoljak? Akkor így is túl sokat rajzolunk. Tehát az a helyzet, hogy ez a P0 per gamma és minden egyéb delta P, ha alkalmazom egy víztestre, mint plusz nyomást, vagy mint nyomáscsökkentést kívülről a határfelület mentén, az a teljes víztestben delta P nyomásnövekményként meg fog jelenni. És akkor ennek megfelelően most gyártsunk le valamit, nevezetesen egy valami ilyesmit, tudják? Ezt itt dugattyúzzuk be, meg ezt is. És akkor ez lesz az erő, ez meg a teheroldal. És akkor azt mondi, hogy ezen alkalmazzunk F nagyságú erőt, és nézzük meg, hogy a másik oldalon mekkora erő keletkezett ebből. Mindjárt mondom is a mosópor nevét, itt most ilyen hidraulikus emelőt akarunk intonálni. Tudják? Hogyha ott lenne egy stabil fal, akkor meg egy hidraulikus sajtót produkálnánk. Ez ugye egyszerű gép típusú megközelítés. Én fénykoromban se tudtam 60 kilónál többet szakítani. Akkor valamit segítségül hívok, hogy a 100 kiló is menjen. Tudják? Ugyanis vannak ilyen küszöbök, amiket nem tudunk átlépni. De van időnk. Tehát értik, tehát így nem, de egy szerpentines úton föl tudunk menni, mert van rá időnk, ha csak ki nem fáradunk. Na mindegy. Én nekem az az érzésem, hogy itt egy F1, és adjuk meg a bizalmat, hogy ott meg egy F2 erő produkálódik arra. Ennek a dugattyúnak a felülete A1 nagyságú, ezért meg A2 egyébként az A1 az kisebb, mint az A2. És akkor nézzük meg, hogy erre az F1 erő alkalmazásra itt mekkora plusz nyomás keletkezik. Hát szerintem DP1 az egyenlő F1 osztva A1-jel. Ez mindenhol DP1-ként jelenkezik. Mindenhol DP1-ként. Olyannyira, hogy le is veszem ezt az egyes indexet, mert még a vizsgaidőszakban vizsgára készülve elővéve magukat ide láncolja ehhez a helyhez. Nem. Gyengítetlenül mindenhova. Egyébként ezt a gyengítetlen terjedést, ez Pascal mondta ki annak idején. Ugye valamit le kellett tennie az asztalra, hogy a mértékegységet róla nevezzék el. Aztán szórakozásból még sokkal többet is letett. Ezek rendes emberek voltak egyébként. És ezek mind filozófiai magasságokra emelték a természettudományokat, meg a mérnöki tudományokat, és az a szép, tudják? És lehet, hogy a PhD-t ezért hívják PhD-nak, tudják, hogy az úgymond hát szinte a filozófia tudományok doktora. Építészeknek van a DLA, az meg a, úgymond a Doctor of Liberal Arts, tehát az ilyen szabad, vagy most másképp nem mondom, tudományoknak a doktorát jelenti. Szóval Pascalék egyúttal filozófusok voltak, még inkább a görögök annak idején. A rómaiaknál ilyen említésre méltó fickó nem nagyon volt, ott a orgiákkal jobban el voltak foglalva, mint hogy új tudományt gyártsanak, meg használták, amit találtak, de hát az se volt rossz. Vizesként jól működtek, ha az akvaduktuszt meg akvinkumot megnézik, akkor látják, hogy azért ottan tisztában voltak bizonyos dolgokkal. Természetesen ott kísérletezések folytak, és aztán kikristályosodott, hogy mit lehet csinálni. Ha már közlekedő edényeknél tartunk, ugye föltelti az embernek, ember magának a kérdés, mert éjjel kettőkor megébredés, hát kéne valami kérdés. És ugye gondolni is kéne valamire, mert az akkor úgy leköt, ugye, mert nem mehet minden azért micimackó stílusban, hogy gondol, méz, tehát mézet érték fogmosás nélkül, szóval azt nem. Szóval valahogy így van ez a dolog, ugye a piramisok. Hogy a fenébe vízszintes? Értik? Hát mekkora? Értik most ottan valami vízszintmérővel, meg ilyesmivel, szóval hogy mi? Nem. Azt kérem szépen, azt úgy az alapkerületét körbeásták egy árokkal, és azt föltöltötték vízzel. És az, amikor nyugalomba került, végig körbevitte a vízszintet, értik, amit mondok. És akkor onnan már lehetett indulni vízszintesen. Úgyhogy ezek ilyen jópofa dolgok, gyűjjünk ide-vissza, delta P egyenlő F1 per A1, és ez jelenkezik itt is. Tehát a teheroldalnak az alsó felületén delta P megjelenik. Az a delta P megszorozva az A2 nagyságú felülettel, mert ott A2 nagyságú felületen jelenik meg, fogja nekem az F2-t adni. Azt mondja, hogy a delta P-t innen behelyettesítem, F1-szer A2 per A1 egyenlő F2. A2 per A1. Ugye látják, hogy hogyan sokszorozom. Az F2 annyiszor bír nagyobb lenni az F1-nél, ahányszor az A2 nagyobb az A1-nél. Ez egy jó hír. Most már csak azt kell megcsinálni, hogy itt a semmiből tudok munkát végezni, vagy pedig a természetnek érvényesül a kiegyenlítő hatása. Tehát, hogy van-e perpétuum mobile, vagy nincs, itt ez nem egészen, de mondom. Nevezetgessük, mert mindjárt szünetelni fogunk. A helyzet a következő. Itt, ha én ezt benyomom egy delta H1 mélységre, mert ugye ezzel tudok amot megemelni. Akkor itt ez a V-térfogat, ami itt elmegy, az egyenlő A1-szer delta H1. A másik oldalon emelő jelleggel, nem nyomom össze a vizet, ezek el tudnak mozdulni, itt emelő jelleggel, nem tud más megjelenni, mint az a V-térfogat, amit itt kiszorítottam. Az ott A2-ször delta H2 lesz. Ezt keresem. A delta H2 az egyenlő lesz delta H1, szorozva, ezt itt lekapom, elnézést, hogy ez most így összekavarodtunk, de nem annyira baj, delta H1-szer A1 per A2. Tehát az erő A2 per A1 szerese lesz, a megtett út fölfele pedig A1 per A2 szöröse. Vagyis az erő oldalon befektetett munka jelenik meg, és nem több a másik oldalon. Egyszerű gépek esete Tóth Marival, értik? Nincs energia nyerés, nincs munkanyerés a semmiből. Csak küszöbértégen tántorgó feladatokat tudok elmozdítani pozitív irányba ebből a pangó állapotból. Meg tudom azt emelni, amit nem tudtam megemelni, jó? De nincs. Itt már csak azt kell mondanom, hogy az utolsó mondásomat is elsüssem, hogy vadászkutya legyek, ha nincs ott surlódás azoknál a dugattyúknál, és akkor így már a befektetett munka egy részét ki is kell fizetnem annak a legyőzésére. Mi ott a legyőzés kifizetése? Az, hogy el akarom mozdulni, el akarom mozdítani, az a gazember meg surlódó erővel lép föl. Vagyis út, surlódó erő, munka, csak nem jön, hanem nekem kell befektetni, és a maradék marad csak a teher emelésre. Eztetetet mondják, aztán hatásfoknak tudják. A gőzgépnél megtanultuk, 14%, és hogy örült a nép annak idején neki. Aztán a gőzmozdonynak még inkább, de aztán jött a mozi, és amikor jött ugye az első ilyen mozifilmen szembe a gőzmozdony, akkor mindenki kiszaladt a moziból, mert azt hitték, hogy nekik jön. Szünet előtt az utolsó, ugye megcsinálták a vasút hálózatot, meg az első vasutat Amerikában is, és az indiánok is ugye elkezdtek ezen utazni. Csak ugye az indiánoknak kicsit más a stílusa, mint azoknak az erőszakos európai embereknek, akik ott megjelentek, és ottan ráerőszakolták ezekre a maguk stílusát és életformáját. Úgyhogy az indiánok fölültek a vonatra, megérkeztek, leszálltak, aztán leültek a sínekre. És akkor ott kérdezték tőlük, hogy de hát ez miért? Hát hogy? Hát azt mondták, hogy még egy kicsit várnak, mert a testük megérkezett, de a lelkük még nem érkezett meg. Valahogy ilyen életforma is van. Tudják, negyed óra szünet. Lassan belekezdenénk, akkor. Közben még majszoljanak, csak ne hallatszon ki, értik ez a... Még így utoljára kezembe veszem. Volt ott az a DP, földi erőtér, tele vagyunk vízzel, abszolút nyugalom. Akkor... Ha így vettük volna föl konkrétan ezt az ellenőrző térfogatot, akkor mekkora lett volna a DP? Nulla. És milyen állásba lett volna maximalizálva a DP? Függőlegesen. Tudják? Ugyanis ez a legmeredekebb irány arra mutat. Ha valamit szabadon hagyunk, ez irányba el is tud indulni. Tehát van egy domborzatunk, és oda teszünk egy golyót, és akkor az el fog indulni a legnagyobb gradiens irányába, a legmeredekebb irányba, ha csak nincsenek korlátai. Szóval ezt így tisztáztuk, de nem tettük meg ezt a specifikációt, hanem azt mondtuk, hogy ez bárhol állhat. Itt csak jelöltünk bizonyos ilyen specifikus tulajdonságokat. Elfektetném azt a függőleges vízzáró falat, jó, egy picit, legalábbis megdönteném. Tehát így. Itt akkor van a víz, és akkor azt mondi, hogy a nyomás magasság eloszlást azt kéne rajzolni. Itt tudom, mekkora nyomás magasság, leszámítva a P0 per gammát, ott nulla, tehát egy ponton már van a nyomás magasság fal menti eloszlásáról, mint függvény görbéről, ami egyenes. De az is görbe, csak nincs görbülete. A teljes mélységem továbbra is H0. Kiválasztok egy tetszőleges pontot, és ugye, mint tutajos az úttörőknél ebből próbázott, tudja a lépéseket, ezt akkor alkalmazom. Akkor ekkora a vízoszlop magasság fölöttem, ez lesz a nyomás magasság nagysága. Most már az állását és az értelmét kell, de már túl van beszélve. Rámerőlegesen, és a víztestből a határoló felület felé mutatóan. És ezt itt ide beforgatom, és akkor volt ez, és akkor volt ez, és akkor egy ilyen a fal mentén lineárisan növekvőt kapok. Itt mekkora? Itt a vinkliben, de még a ferde felületre. Hát szerintem H0. Csak be van forgatva merőlegesen. És akkor, hogy kicsit emlékezzek is rá, behúzogatom ezeket az egymással párhuzamos nyomás-magasság vektorokat. Ha ennek a hossza, lehet ez bármilyen hosszú, a vízbe merült hossza L, akkor ementén talán még az eredő nyomóerőt is ki tudom számítani, ami hogy nézett volna ki a függőleges fal esetében. Emlékeznek, itt ez H0 szor gamma volt, mint nyomás, lineáris változás. Szerintem a nyomást, ami erő per felületegység, összegezni kell a teljes felületen, és megkapom a teljes erőt. Az összegzést, azt matek egyben azért szokták integrálásnak is látni, ugye? Annak egy köztes, hogy úgy mondjam, lelkesítő megnevezése az volt, hogy területszámítás. A függvénygörbe aratti terület kiszámítása volt az integrálás. Csak nem mindig volt terület dimenziója a szó szoros értelmében, értik, amit beszélek. Szerintem itt se csináljunk bohócot magunkból, ezen P eloszlás, tehát most így van, a független és így a függő változó. Tehát a fal mentén növekszik a nyomás. Rámerőlegesen hatva. Tehát ne integráljunk, hogyha fölösleges, számítsunk területet. Ugye ezt háromszögnek látjuk. Sőt, derékszögűre vettem föl ezt a szilárd vízzáró sík felületet. Szerintem akkor itt le tudjuk rendezni az integrálást oly módon, hogy H0, szorozva H0 szorgammával, és ugye Móriczkát is, ha fölébresztik álmában, akkor bemondja, hogy per 2. Természetesen ennek még itt kéne látni az olyan irányú méretét, mondjuk kis b-vel megszorozva, úgyhogy abba az irányba viszont nem változna semmi, tehát egy ilyen nyomás, magasság testet lehetne rajzolni, és akkor ez adja meg az F eredő nyomóerőt. Statika, mert azért mindent itt nem tanulunk újra, az eredő nyomóerő helye ennek a lineáris eloszlásnak a súly pontjában lesz. Mert hogy az eredő az ott van, és most megint nem integrálunk, azért se, hogyha ide beteszek egy csuklót, vagyis ez a lineáris terhelés balról jobbra ezt így kifordíthatná, kiszámítom az eredőerőt, és megkeresem azt a helyet, amivel szembe tartva ezt meg tudom tartani. Ez lesz az eredőhelye, vagyis erre a csuklóra, mint forgáspontra a koncentrált, egy pontba koncentrált eredőerőnek ugyanaz legyen a statikai nyomatéka, mint az ő megoszló változatának. A megoszló változatnál kéne ugye azt csinálni, hogy egy ilyen kis nyomás szorozva a kis felülettel mutatna erre, és mutat és alkalmazná ezt a kart, erőkart. Látják? Tehát jövök le, növekvő lokális erő, csökkenő karral. Ezt kell felírni egy általános magasságra, és ezt kell integrálni nullától H0-ig. Akkor megkapom a megoszló hidrosztatikus nyomás terhelésből a teljes forgató nyomatékot erre a pontra. Ezt, ha elosztom az eredő erővel, akkor megkapom azt az ismeretlen erőkart, amilyet kell kölcsönöznöm az eredő erőnek, hogy ez a súlypont keresés. Tudják, de hát ezt persze meg lehet úgy is csinálni, hogy itt van ez a lap, és akkor most ez elnézés, hogy ez így görbül, hogy egy vonalzóval úgy taktikázok, hogy az vízszintes maradjon. Ebből súlypontot úgy csinálok, hogy elforgatom, megint úgy taktikázok. Természetesen ehhez ennek azonos vastagság, vagyis konstans tömegeloszlásúnak kell lenni, mert egyébként ez a mutatvány bukik, illetve be kell vennem a síkbeli egyenlőtlen eloszlását, mint függvényt a leírásba, és integrálásba fogok futni. Úgyhogy most nem integráltunk, hanem ezt csináltuk. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben, inkább egy színest veszek a kezembe, ezek szerint ez az eloszlás, ez akkor ide koncentrálható azzal az eredő erővel, háromszög, kétharmad H0 és egyharmad H0, az az arány, ahova ez kerül. Tudják ezt maguk jól. Itt is számítsuk ki az eredő erőt. F egyenlő, L szer, H0, hogyha ezen a skálán a H0 szor gammát is ábrázolom, akkor az H0 szor gamma, osztva kettővel, meg még a táblára merőleges szélességgel meg kell szorozni. Tehát így kapom meg ezt a dolgot. Esetleg próbáljuk meg ezt általánosítani. Alfa a vízszintessel bezárt szöge ennek a ferdesík vízzáró felületnek. Ha ez itt alfa, akkor ez azt jelenti, hogy H0 per L egyenlő színusz alfa. H0 per L egyenlő színusz alfa. Ugye követik? H0 per L egyen trigonometria, de primitivus maximus szinten. Ebből az következik, hogy az L az egyenlő H0 per színusz alfa. És ha ez H0 per színusz alfa, akkor azt ide behelyettesítve az F az H0 szor H0 szor gamma per 2-ször színusz alfa lesz. Ez tovább egyenlő lesz, meg még a B-vel beszorozva, tovább egyenlő H0 négyzet gamma per 2-szer színusz alfa szorozva a B szélességgel. És akkor szerintem, ha alfa egyenlő 90 fok, akkor színusz alfa egyenlő 1. Akkor itt 1 lesz, H0 négyzet gamma per 2-ször B, megkapom a függőleges vízzárósík esetét. Ahogy fektetem lejjebb és lejjebb döntöm, ez szerintem növekedni fog, mert a színusz alfa el fog indulni az 1-től lefelé, és még azt is tudom mondani, hogy ha az alfa tart a nullához, akkor a színusz alfa az pedig tartani fog a elfektetett 8-ashoz. Ami azt akarja jelenteni, nem, tart színusz alfa, bocsánat, tartani fog az is a nullához. Nem tudom miért, talán ez az elfekvés hozta tőlem, tehát nullához. Szóval ez a színusz. Ez a 90 fok, és ez pedig a nulla fok. A nevezőbe tartok a nullához. A számláló véges érték, ezek után az erő a végtelenhez tart. Akkor ezt képzeljük el. Tehát már majdnem ledöntöttem ennek a víztestnek a fenekére. Amire nem mondtam meg, hogy milyen hosszú, legyen végtelen hosszú. Ha lefektetem a fenékre ezt a lapot, akkor egy végtelen hosszú víztestből sose fog fölbukkanni, mert végtelen hosszan a fenéken marad, vagyis a ráható erő, nyomóerő, ami mivel ő vízszintesre van lefektetve, ezért függőlegesen fog hatni, nem lesz más, mint a fölötte levő víz tömegnek a súlya, és mivel soha nem jön ki, mert hogy nincsen szög, ami végül kibukkanjon, ezért ez a nullához közelítve végtelenhez közeledő erőt kapok, ez megállja fizikailag a helyét. Lényeg a lényeg, ezzel a képlettel bármilyen szögben állhat már ez a síklap, meg tudom határozni az eredő erő nagyságát. Helye? Szerintem nem kell kétségbe esni, hogy ez el van billentve, egy ilyen alfa szöges állásba. Továbbra is a súlyvonal mentén közlekedhetek. 2/3 L, 1/3 L osztásba fog az eredő erő támadáspontja lenni. Ennek az eredő erőnek a támadáspontját, mivel hidrosztatikus nyomásból ered, nyomás középpontnak hívjuk, nyomás középpontnak. Megjegyzem, hogy itt lehetne keresni a átlagos nyomás helyét is, az meg itt lenne, ez egy háromszög, tehát fél magasságban van az átlagérték a nulla és a legnagyobb között, az meg a nyomott felület súlypontjában lenne. Tehát az a nyomott felület súlypontjában van. Az minket nem annyira érdekel, minket ez a nyomás középpont érdekel, ami kétharmad, egyharmad osztásban van. És akkor ennek így megörülünk, és akkor ezen a nyomvonalon megyünk tovább, és azt mondjuk, hogy görbítsük el ezt a felületet. Tehát mondjuk egy ilyen negyedkört rajzolok maguknak, és ezen az oldalon föltöltöm vízzel. Vízzáró, meg ez a negyedkör is vízzáró. És akkor rajzolunk, mert azt még tudunk. Ebben a pontban itt nulla a vízoszlop magasság fölöttem. Nézzük meg ebben a pontban mi a helyzet. Egy általános belső pontja ennek a vízzáró felületnek. Fölöttem a vízoszlop magasság ekkora. Én nekem ott rámerőleges, magamra lokálisan merőleges állás lesz. Azért rajzoltam negyedkört, mert azt a pontot összekötve a kör középpontjával megkapom ezt a merőleges irányt a kör törvényszerűségei szerint. Ezt az értéket veszem oda, és a felület irányába mutat. Nézzük meg itt a vinkliben. Ekkora a nyomásmagasság. És itt vízszintes, mert függőleges a felület. Tehát így néz ki. Csukló továbbra is laza. Valahogy így néz ki ez a dolog. Mindenhol felületre merőleges és olyan nagyságú. Szóval ez lesz a nyomás magasság ábrám. És az elemi összetevői pedig így néznek ki. És akkor ez nagyszerű, csak ez egy görbevonalú koordinátarendszer, és itt nem fog működni az előző integrálás, amit amúgy is átléptünk. Tehát ezt én látom, csak itt ez a terület, ha úgymond planimetrálnám, vannak ilyen mód, az nem az a terület lenne, amire szükségem van, tehát nem adná meg az eredő hidrosztatikus nyomóerőt. Hanem ezeket olyan párhuzamosra kéne valahogy csinálni, mert még egyszer mondom, látom, itt egyébként még egyet tudok. Nem tudom, hol van az eredőerő támadáspontja, de ha valahol van, akkor az ahhoz képest az állását már tudom. Ha minden egyes összetevője olyan állás, hogy átmegy a kör középpontján, akkor az eredőnek is kötelező átmennie ugyanazon a ponton, értik, mert akkor nincs semmi elterelő hadművelet a buliban. Hát szóval valamit kéne csinálni, visszatérni arra a ferde lapra. Visszatérni arra a ferde lapra. Megrajzolni a eredőt. Ez így nagyszerű, itt merőleges. Azt mondja, hogy akkor ez lenne itt mondjuk az L, ferde koordináta tengelyünk. Esetleg ilyen irányba lenne az X, és akkor függőleges irányba meg mondjuk a Z. És akkor ha akarják, hanem én most ezt egy kicsit meglépcsőzöm. Ugye nem mindenki küzdötte le sikeres vizsgajeggyel a matek egyet, tehát itt egy kicsit akkor most megint úgy egyszerűsíteni kell az eszközöket, színesre majd szükségem lesz. Tehát én ezt a felületet, ezt most így merőleges, függőleges és vízszintes lépcső fokokkal helyettesítem. Ha ezek a lépcső fokok végtelen kicsivé válnak, visszakapom a ferde felületet. És akkor itt mondjuk nézem ezt a kis elemi környezetet. Ezek nagyon kicsik ezek a lépcsőzések, csak azért rajzoltam nagyobbra, hogy lássuk. meg még például én is lássam, az is fontos. Tehát itt a következő menetbe futunk bele. Az első változat, hogy nézzük az eredeti felületdarabot lépcsőzés nélkül. Azt ugye látják, hogy az eredeti az hosszabb, mintha azt egy ilyennel helyettesítem, az darabonként azok rövidebbek. Egyébként pedig Pitagórás köti őket össze, értik, amit mondok. Tehát akkor veszem ezt a darabot, nézem a vízoszlop magasságot, befordítom rá merőlegesre, vagyis itt egy elemi szakaszra ható nyomóerő, az nem lesz más, mint a nyomás szorozva a felületnagysággal. Annyira kicsi ez a környezet mérete, hogy amikor őt ezzel a függőleges és vízszintes felülettel helyettesítem, azokra a felületekre a nyomás magasság ugyanaz lesz, mint az eredeti ferde darabra, mert ugyanott vagyok, ugyanazon a mélységen. Ha maguknak nem elegendő, akkor én azt mondom, hogy az kisebb, csak rosszul látják, és megint nekem lesz igazam. Tehát hagyjanak engem érvényesülni, ezt akarom mondani. Tehát akkor, amikor azt mondom, hogy nem ez, hanem ez és ez, akkor erre a felületre nézve ugyanezen nyomás magasság csak így áll, mert közben alkalmazom a törvényt, hogy a vízzáró felületre merőleges a nyomás, és a felület fele mutat. Erre a felület darabra a legegyszerűbb, mert őt úgy hagyhatom, ahogy áll, mert vízszintes, tehát függőleges lesz a ráértelmezett nyomás. Azt mondja, hogy ezt kirajzolnám, ha nem haragszanak. Tehát ez itt kicsit ide ki van, tudják, emelve. Szerintem ez DZ, ez DX, ez pedig DL hosszúságú. Tudják, elemi méret a három felvett koordináta tengely mentén. Ebben a környezetben H a vízoszlop magasság fölöttem. Tehát akkor vagy azt mondom, hogy H-szor gamma erre a felületre, rámerőleges állásban, azért is kell, hogy kicsi legyen, hogy innen valaki hebehúrgya hallgató ne kezdjen el velem abba kötekedni, hogy nem lehet egyetlen egy nyomásértéket mondani, mert oly nagy, hogy a változását figyelembe kell venni. Az A parancs lép akkor életbe, kicsinyítek és megvédem magamat. Helyettesítsük ezzel a kettővel. Akkor ugyanez a H-szor gamma csak így áll, alaptörvények, illetve erre ugyanez a H-szor gamma csak így áll. Számoljuk ki az eredeti kis DL felület darabra az erőt. Ebbe az irányba legyen egységnyi ennek a lapnak a vastagsága, tehát a B-t elfelejtem meg, még az egyet se írom oda. Vagyis egy kis DF erő ebből nem adódik másképp, mint DL szer 1 szorozva H szor gamma. Felület szer a rámerőleges konstansnak tekinthető nyomás megadja az eredő nyomóerőt. Ebben az értelemben egy vízszintes kis erőt kapok, DH-t, ami szerintem DZ szor 1 szorozva H szor gamma. Aztán jön a függőleges, a vertikális, ez akkor nem egy elemi térfogat, hanem a nagy V a függőleges komponens jelenti. Annak meg szerintem az alapterülete, amin ez hat, az dx szer 1, szorozva H szor gammával. ennek már én így megörülök, ahogy van. Meg kéne nézni, hogy mondjuk ezek ugye vektorok. Mert ezeknek konkrét állása van a nagyságukon túlmenően. A vektor az irányított skalár. Azt mondja, hogy én ha ezt a DH-t és ezt a DV-t össze akarom adni, mint két vektort, akkor a nagyságát, mivel egymásra merőlegesek, így fogom megkapni Pitagórasz után szabadon. Ez így rendben van. Azt mondja, hogy ez itt négyzetre emelődik meg ez is, aztán gyökvonódik. A H-szorgammák kiemelhetők négyzetre gyök, az nem lesz más, mint H-szor gamma, szorozva gyök alatt, ami ott bennmarad, az a dz négyzet plusz dx négyzet. Ebből a derékszögű háromszögből azt tudom, hogy a dz négyzet plusz a dx négyzet az egyenlő dl négyzet, vagyis ezeknek a gyöke az dl, vagyis ezt ide beírom, hogy az h-szor gammászor dl. Vagyis egyenlő a df-fel. Hurrá, nyaralunk, mondaná az ember, akkor megvan. Kérem szépen, ez így erőtanilag akkor szétdobható két ilyen komponensre, ilyenre. Tudják? És ráadásul nézzék meg, hogy az én derékszögű lépcsőrendszeremben nincsen átlapolás. Tehát senkit nem fogok kétszer vagy másfélszer számolni, ha összeadom a vízszintes lapokra és a függőleges lapokra ható erőket, értik? Mert ha így nézem, akkor mindenki olyan bütüssen találkozik. Szóval ez is egy jó hír. Aztán ezt a lépcsőfogazást, ezt a fűrészfogat elviszem infinitezimálva, ezt így nem mindig tudom kimondani, de most igen, picibe. Ugye itt akkor ugye megérkeznénk egyfajta analitikus megoldáshoz, meg integrálás, ez az, amit a matek egynél nem bízok mindenkibe, és inkább ticszintre vittük a dolgot, és akkor rendben vagyunk. Milyen értelemben vagyunk rendben? Olyan értelemben, hogy ezek a függőlegesek, most ezt kékkel rajzolnám, ez akkor itt annyi, itt ennyi, és a többi, itt meg ennyi. Tehát akkor a kis delta végből ez lesz a V ábra, vagyis erre a ferde felületre a függőleges összetevő. Nézzük a vízszinteseket. Azok kicsit nem állnak szerencsésen, mert itt ugye ekkora volt, itt kicsit rövidebb, itt meg nulla, itt meg ilyen. Tehát veszek egy másik színest, hogyha lehetséges, szóval innentől azt valahogy így tudnám rajzolni, és mindenki vízszintes. Én azt mondanám, hogy ezeket toljuk úgy össze, hogy a baloldali végük egy függőleges síkba essen, vonal mentén essen. És akkor nézzék meg, nem kapok mást, mint hogy ennek a ferde felületnek egy függőleges síkra veszem a vetületét, és arra szokványos módon rajzolok, mint egy vízzáró felületre egy nyomás ábrát. És akkor ez lesz a H komponensem. És akkor, ha lokálisan igaz volt, akkor globalice is igaz lesz az, hogy nagy V négyzet plusz nagy H négyzet, az meg fogja adni az F négyzetet. Tehát a kék és a piros területek négyzet összegének a gyöke lesz egyenlő a fehér felület nagyságával. Nincsenek még a dzsungelben, ugye nem vittem el magukat. Ez itt a helyzet, ez a vektor tulajdonságból jön. Na mostan, ez itt egy játék volt. Mi a fenének mutattam, amikor az eredővel is lehetett már dolgozni? Azért mutattam, mert ezt a szabályt, amit az úttörő szövetségnél így kidolgoztak, alkalmazom erre a görbült felületre, értik a dolgot. Tehát akkor a függőleges komponens az úgy születik, hogy a felülettől megyek a vízfelszínig. És akkor ez lesz a V ábra. Itt már párhuzamosak az összetevők, itt már működik a hagyományos terület, ezáltal erő összetevő számolás. A vízszintes összetevő meg veszem ennek a negyedkörnek a függőlegesre vett vetületét, és arra egyszerűen rajzolok egy nyomáseloszlást. A kék is, ez itt nem volt túl szerencsés, eredetileg kékbe, úgyhogy áthúzom fehérrel. Tehát a kék V és a piros H, mind a kettő, mint terület, akár integrálással, akár területszámítással számítható. Hogy számítanám a kék területet? Ezért vettem föl a negyedkört. Ennek a sugara H0, ennek a negyedkörnek. A negyedkör területe az H0 szor, H0 négyzetszer pi per 4. A H0 a sugara. Ezt, ha kivonom a H0 oldalú, vagyis H0 négyzet nagyságú négyzetből, akkor megkapom a maradék területet, a kék területet. Oké? Okay? De ott az egyik irányba nem hossz van, hanem hosszor gamma, tehát ezt beszorzom gammával, és megvan a V függőleges összetevő hidrosztatikus nyomóerőm, összetevő komponensnek is ezt mondjuk. A vízszintessel nincs sok gondom, nem is írom föl. Most már csak az eredőt kéne nézni. Igazából induljak ki az egyszerűség kettőből, kedvér ebből. Ez ugye tudom, hogy maga ez a vektor, így vízszintesen, egyharmad, kétharmad osztásnál fog leledzeni. Kétharmad H0, ez meg egyharmad H0. És ez ide be fog érkezni a maga erővonalával. És akkor már nem is kéne a V-t számolni, csak játszásiból számoltam ki, mert ha megvan ez a pont, akkor nem kell fogadást kötnünk, hogy az eredőnek az lesz a támadáspontja. Az eredő a felületen támad. Ha az egyik összetevővel már kereszteztem a felületet, még egy keresztezés, megmondom, hova fog vezetni, nem fog ugyanoda sikerülni, és magyarázkodni fogok, azért se csinálom. Mert azt mondom, hogy origó, illetve körközéppont, és itt van. És amennyiben ez a H, ez ekkora volt, innentől odáig, akkor ezek szerint már megvan a V, ami meg ekkora, onnantól idáig, és megvan az eredő, most már szerkeztek, ami innentől idáig, és F erő, jó? És akkor ezt egy kicsit összekuszáltuk, de hát nagyon megörülünk ennek így is. Hát ez nagyszerű. És akkor innentől mit tudunk számolni? Mert ugye itt most akkor a hidraulika minek? Hát most azoknak üzenem, annak a 3-4 embernek, aki itt ebben a teremben szerkezetépítő mérnökké akar válni. Az ott egy zsiliptábla a célból. És nekem mértékadó vízoldali terhelést kell arra meghatároznom, hogy méretezni tudjam. Anyagot választani, és méreteket, vastagságot meghatározni, értik? Tehát aki nem vizes lesz, annak ez még mindig szükséges, nem feltétlenül fogja számolni, hanem a vizes bedolgozó, alvállalkozó vagy beosztottnak fogja megmondani, hogy pajtás, most ehhez az acél szegmens táblához ki kell számolni a mértékadó terhelést. Az majd elindul a hidrológiával, csapadék és a többi, aztán lejön idáig, és meg lesz a szint, és a szintből meg lesz a terhelés. Ha ott persze mozgó víz van, ez az amaz, akkor a hidrostatika nem feltétlen lesz majd elegendő, mert akkor már hidrodinamikában is kell futballozni. Ez a főnöknek, aki szerkezetépítő mérnök, már egyáltalán nem menne, de szégyen lenne bevallani. Ezért azt mondja a vizes kollégának, hogy tehát ezt te tanultad, úgy emlékszel, amikor ezt tanultuk, légy szíves, csináld meg. Úgyhogy valahogy így van ez a dolog. Egyetlen egyet dobnánk még itt az elkövetkezendő 6 percben. Ha nem megy, akkor kicsit visszaállítom az órámat, de sajnos maguk nem. Szóval ugorjunk egy nagyot, és ide nyomjunk be egy henger alakú testet, üres, nem érdekes, a víz alá. Ez most így kicsit rondára sikerült, de nem merem le törölni, mert akkor nem bírok a vizes táblára dolgozni. És akkor alkossuk meg ezt a nagy V és ezt a nagy H nyomás összetevő ábrát erre. Figyeljenek, csináljuk meg először a vízszintest, az egyszerű. Azt mondja, hogy én szerintem akkor először nézzük meg, hogy ahogy mondtuk, hogy is lehet azt függőleges síkra vetíteni már, mint ezt a testet geometriailag. Hát szerintem úgy, hogy megkeresem a felső és alsó vízszintes érintőjét, és akkor ezek szerint ezekkel a szakaszokkal kell foglalkoznom. Csuklom laza, most már majdnem másfél órája. Van egy léptékem, ezt a síkot tekintem, mintha vízzáró felület lenne, akkor a felszíntől lineárisan így növekszik a nyomás. A másik oldalon ugyanúgy. Nekem ami érdekes, a test vetületére eső rész. H arra, látják a szimmetriát, ugyanez a H erre. Nem is vártam, hogy ez a henger vízszintesen elmozduljon, értik? Nem is vártam. Ez most itt, ha valaki trapéz területet nem tud számolni, az integrál, vagy előkeresi a függvénytáblázatot, és onnan megnézi. Függőleges komponens. A V ábra. Ehhez én meghatározom a két függőleges érintőjét ennek a hengernek, ennek a körvonalnak, mert így csapom ketté ezt a hengert fölső és alsó félhengerré. És akkor azt mondi, hogy erre a fölső félhengerre rajzolom a függőleges összetevőket, a felülettől megyek a vízfelszínig. Ezek a felület felé így fognak mutatni. Rátérek a legnehezebb dióra, az alsó félhengerre. Egy biztos, hogy itt a belső, itt a külső, függőleges lesz a V, de főfele fog mutatni. Ide kéne, hogy befusson, de erőt erővonal mentén tologathatok. Föltolom oda, ahol lemérem. Innentől pont odáig. Hurrá, megint nyaralunk. Ez így-e. És akkor látjuk, hogy az átlapoló rész kiüti egymást, és megmarad a tiszta sárga rész, berajzolom, ez marad függőlegesen. Ez marad függőlegesen. És akkor ennek szerintem a nagysága az nem lesz más, mint az A keresztmetszeti terület, integrálom, meg ott ugye egyik irányba a hossz az még gammával van megszorozva a víz gammájával. Tehát nem a test fajsúlyával, hanem a befogadó folyadék fajsúlyával, értik ezt? És akkor ebből ered egyébként az F fölhajtó erő. Ha ennek lenne itt még egy hossza, mondjuk egy L hossz, akkor tényleg erőt kapnék, mert akkor ezt még becsoroznám azzal az L-lel, és akkor itt tényleg azt kapnám, hogy a V test térfogat szorozva a befogadó folyadék, ezen esetben víznak a fajsúlyával. Tehát ez, értik, ez valami olyasmi, mint amikor azt mondtuk, hogy Archimédesz az öreg kis angyalom, beleesett a vízbe, kis angyalom, amint mászott kifelé, azt a törvényt észlelé, kis angyalom. Minden vízbe mártott test, kis angyalom, annyit veszít súlyából, kis angyalom, amennyi az általa kiszorított vízsúlya, kis angyalom. Ennyi volt a mai óra, köszönöm szépen!